Milyen ma a 21. századnak a gyerekirodalma? Mennyivel másabb ez az irodalom, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt?
Szerintem vannak vonások, amik azonosak, de nyilván sokban különbözik is. Ugye ez abból is adódik, hogy a gyerekirodalomnak a funkciójából adódóan is sűrűn kell és gyorsan kell tudnia változni, alkalmazkodnia. Tehát még a mai gyerekirodalomban is megjelennek például olyan elemek, amik a népmesei hagyományra nyúlnak vissza. De ugye ez az internetnek a elterjedése, ezek a digitális dolgok, a mai világban a történések, ezek is megjelennek. Illetve szerintem nem volt jellemző különösen a 30 évvel ezelőtti gyerekirodalomra se, hogy ilyen tabu döntögető témákat beemelnek a gyerekkönyvekbe. Itt gondolok például a szülőknek az alkoholizmus problémáira, vagy a bántalmazásra, háborúra, halálra, gyászfeldolgozásra például.
De ezek ma megjelennek a mai gyerekirodalomban?
Igen, vannak olyan gyerekkönyvek, amik ezeket tematizálják, csak a szülők nem feltétlenül mernek ezekhez nyúlni, és nem merik ezeket odaadni a gyereknek, de már vannak például, amikor eljött a háború, ez egy külföldi képeskönyv, ami egy kisgyerek szemszögében mutatja meg, ahogy menekül az országából a háborús helyzet miatt.
De szükség van erre? Tehát kell, hogy mondjuk ezzel szembesüljön egy 7 éves, egy 5 éves, vagy akár egy 11 éves?
Szerintem itt a szülőnek nagy szerepe van. Tehát ezek olyan könyvek, a véleményem szerint, amik egyrészt nyilván esztétikai értékkel bírnak, másrészt meg abban segítheti a szülőt, illetve a gyereket, hogy beszéljenek erről a témáról. Nyilván nem egy 3 évesnek kezdeni kell én se monologizálni a háborúról, de egy 8-10 évesnek szerintem már ilyen alapszinten, hogy tudja, hogy ilyen is van, és akkor erre későbbiekben pedig sokkal könnyebben lehet majd építeni más könyvekkel, amik már a nagyobbaknak szólnak.
Igen, mondjuk, ha azt nézzük, akkor a Covidot is sokan megénekelték, ugyanakkor az én gyerekeimnek például az egyik nagy kedvence a Gyógypuszi 2 kötetes könyv, amiben betegségeket ír le tűpontossággal az író. És nagyon érdekes, hogy a gyerekeket ez leköti. Lehet, hogy pont azért, mert ők is átélnek bizonyos betegségeket, tehát például a fejtetvesség az előfordul, tehát ezt ők is tudják már azonosítani, és nagyon érdekes, hogy most már ezt a 2 könyvet például olvasva, ők saját maguk felismerik azt, hogy anya, én most náthás vagyok, és akkor miket kell nekem csinálni? Tehát ebből a szempontból mondjuk ezek a könyvek biztos, hogy nagyon hatásosak.
Igen, meg például most még eszembe jutott, az a Szegedi Gyermekklinika és Kolerápád által írt
gyerekkönyv,
tehát hogy ott is egész komoly színműtétek is bemutatásra kerülnek gyerekbarát nyelven.
Minek a hatására változik egyébként a gyerekirodalom? Mik azok a tényezők, amik befolyásolják? Én azt látom, és elnézést, javítson ki, ma divat lett írni, és ontják leginkább a gyermekkönyveket az írók.
Igen, nyilván itt az a fő probléma, hogy vannak olyan gyerekkönyvek, amik nem mennek át az intézményrendszernek a szűrőjén, és ezért tényleg elég sok gyerekkönyv van, és ezért is fontos, hogy az esztétikai értékét meg tudja ítélni a szülő egy ilyen könyvnek. Hogy mire változik a gyerekirodalmi kánon, a zártabb kánon, gondolok itt az iskolában feladott kötelező olvasmányokra, ezeknek van egy olyan csoportosítása, ami a nagy történelmi eseményekhez rakja a határokat. Itt az első-második világháborúra kell gondolni, hogy mikor mi volt az államnak a célja a gyerekekkel, és kicsit így fogalmazva, tehát hogy legyen hazaszerető, vagy a történelmi múltunkra emlékezzen, és akkor így lettek meghatározva a kötelező olvasmányok. Viszont van egy olyan gyerekirodalmi kánon, ami nyíltabb, amit a gyerek magától olvas. Ezek pedig szerintem mindig az aktuális, fontos témákra, problémákra utalhatnak, és azokat dolgozhatják fel.
A gyerek választ, vagy a szülő választ?
Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert pont ugye ez az egyik nagy nehézsége a gyerekirodalomnak, hogy a gyerekeknek szól, de a szülőket is meg kell szólítani, mert nem a gyerek fogja ezeket megvenni. De én úgy gondolom, hogy a legelőnyösebb az, mikor hagyják, hogy a gyerek kiválasztassa a könyvét, viszont nyilván itt arra is kell gondolni, hogy neki sincs feltétlenül rögtön az elejétől ilyen irodalmi tudatossága, és kiválaszthat olyan gyerekkönyvet, ami nem feltétlenül jó. Itt inkább a szülőnek és a gyereknek az együttműködésére lenne szükség. Tehát az a végletse jó, amikor a szülő megveszi a könyvet, mondván, hogy ez jó lesz neki, és akkor a gyereknek ebben semmi beleszólása.
Ha a kötelező irodalmat nézzük, kell változtatni úgy, hogy kivesszük azokat a klasszikusokat, amelyek mondjuk nekünk 20-30 évvel ezelőtt kötelező volt, és mi ezeken nőttünk fel, Pál utcai fiúk, Aranyember, Kőszívű emberfiai, Egri csillagok, és még sorolhatnám. Szerintem ezeket a mai gyerek is megérti.
Megérti, csak én igazából nem is kivenném ezeket az olvasmányokat, hanem későbbre raknám. Nem kifejezetten gyerekirodalomként kezelem, vagy gondolom el például az Aranyembert. És például én olvastam a Pál utcai fiúkat, mikor kötelező volt, azt hiszem 5-ben, és most nemrég újraolvastam, és most sokkal jobban megfogott.
Megért rá az ember, nem?
Igen, igen. És én ezért az első 8 osztályban inkább arra koncentrálnék, hogy a gyerek megszeresse az olvasást. És ezek a klasszikusabb művek később kerülhetnének terítékre.
De akkor mit kellene egyébként? Milyen műveket kellene olvastatni a gyerekekkel?
Szerintem be lehetne hozni olyan ifjúsági regényeket, amik iskoláskorú gyerekeket mozgatnak. Vannak olyan könyvek, ahol megjelenik a történelem oktatásnak a szándéka is, nyilván nem ilyen oktató célzattal, hanem tematikus célzattal. Ezek is jók lehetnének, mert egyszerre több mindent nyújtanak. De például most gondolva a Harry Potter könyvekre, ezek is jók lehetnének, vagy ami olyan problémákat, olyan iskoláskorú gyerekeknek a nehézségeit, problémáit tematizálja, hogy az érzéseknek a megélése, kifejezése, otthoni dolgok, meg ez az iskolai környezet.
Miért van az, hogyha egy ma élő kisgyereknek, tehát egy most született kisgyereknek próbáljuk a régi klasszikus meséket olvasni, mondákat, regéket, mondhatnám akár csak a Tündér Szép Ilonát, Csipike, Vackor, Dörmögőjék, hogy nem annyira fogja meg őket ez a világ. És gondolkoztam azon, hogy mi lehet ennek az oka, hogy nem értenek szavakat, ugyanígy vagyok a Gőgös Gúnár Gedeonnal, a Mosómasa mosodájával. Nagyon szeretik, de nehezen értik. Tehát sok olyan szó van, amit el kell magyarázni. Ugyanakkor sokszor beszélgettem bábszínházi szakemberekkel, olyan emberekkel, akik színműveket írnak gyerekeknek. És ők mondták, hogy nem szabad félni ezektől a klasszikus meséktől, és kell olvasni. Lehet, hogy kicsit magyarázni kell a gyerekeknek a szavakat, de hogy megértik, és utána élvezni fogják.
Igen, ezzel egyet tudok érteni. Tehát itt a nyelvi változásnak a nyomon követése, illetve az, hogy már nem ugyanazt a nyelvet beszélik a mai gyerekek, mint a 50 évvel ezelőttiek. És mindig azon gondolkozom, hogy ez hasonló ahhoz, mintha fognak egy mai gyerekkönyvet, és odaadnánk egy 1900-es években élő gyereknek. És hogy ő sem biztos, hogy megértené a mai gyerekkönyvet a szlengekkel, meg azzal a kulturális környezettel. Szóval szerintem ez teljesen egy természetes folyamat, hogy vannak régi gyerekkönyvek, amiket maguktól a mai fiatalok nem vennének kézbe. De én is úgy gondolom, hogy segítséggel ezt lehet, hogy ugyanúgy fogják élvezni, csak nem szabad elvárni meg úgy hozzáállni, hogy jaj, hát ezek a mai gyerekek nem olvassák azt, ami régen jó volt. Szóval igen, ez nyelvi változás. Például erre is vannak könyvek, amiknek a hátulján vannak szószedetek már, hogy a régi szavakat elmagyarázzák.
Sőt, hát nagyon sok olyan könyv születik, gyerekkönyv, ahol már például 3D szemüvegbe mesélhetünk. Kell a mai gyerekeknek? Tehát kell, hogy minél több inger érje meseolvasás közben is? Mert nekünk annó a fantáziánk volt adva. Tehát mi olvastuk a könyvet, és a fantáziánkra hagyatkoztunk.
Szerintem ez most is ugyanígy van, csak fejlődik a nyomdászat, és egyre több mindent kitalálnak, ami plusz. Meg hát valahogy utol kell érni ezt a sok ingert, amit a világban most már átélnek a gyerekek. Volt is egy ilyen tanulmány, hogy egy mai embert egy átlag nap több inger éri, mint egy középkori embert, akár egy év alatt. Tehát sokkal több érzékünk lesz túltöltődve egy nap végére, és szerintem ezek azért vannak a könyvekben, hogy ezt próbálják így kompenzálni. De ettől függetlenül a fantázia, meg az egyszerű olvasás, az szerintem ugyanúgy fontos. Sőt, még mindig az, hogy egy fiatalból olvasó felnőtt legyen, abban még mindig annak van nagy szerepe, hogy otthon közösen olvassanak a szülőkkel.
De ez megvan még ma? És ezt azért kérdezem, mert ugye a kütyük, az okostelefonok, a tabletek, a laptopok világát érjük, televízió az természetes, és nem váltották föl ezek? Mert a szakemberek súlykolják, hogy az esti mesének mekkora szerepe van, és hogy este ne a telefonon aludjon el a gyerek, mesét nézve mondjuk a telefonon, mert nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy hát mesét néz a gyerek, akkor mi lenne a gond, hanem inkább az, hogy összebújjanak, és együtt olvassanak mesét.
Én szeretném azt hinni, hogy ez még ugyanúgy megvan. Mert például a digitális fejlődésekkel kapcsolatban ugye bejöttek az e-book olvasók, és annak is van egy külön ipara, hogy hát ez ennyi könyvet bír el, az annyi könyvet bír el, szóval hogy az embereknek ugyanúgy szüksége van natur olvasásra is, mert ugye ezek az e-book olvasók általában fekete-fehérek, tényleg nem lehet velük semmi más csinálni, csak lapozni a e-könyv fájlokat, és én például ebből is arra elkezdtetek, hogy még mindig fontos az olvasás, és azért a gyerekeknek is fontos.
Én azt hittem, hogy a magyar népmeséket nem fogják szeretni a gyerekeim. És azért, mert a magyar népmesék ugye fölnőtteknek íródtak, tehát nem gyerekeknek. És én nem erőltettem rá a gyerekeimre, vártam azt, hogy ők saját maguk nyúljanak hozzá, és ez így is történt egyébként. Ők találták meg a magyar népmeséket, és elkezdték nézni. De ennek van ma létjogosultsága a magyar népmeséknek például?
Igen. Azt hiszem, idén fog még kijönni hozzá pár rész, újak. És amúgy én is nagyon szerettem gyerekként.
De lehet meríteni belőle? Tehát, hogy ma például születnek ilyen ehhez hasonló gyerekirodalmi művek, mint ami annó a magyar népmesék voltak?
Igen, csak többször előfordult például, hogy máshogy nyúlnak ezekhez a megszokott hősökhöz, karakterekhez, gondolok itt például a kétbalkezes varázslóra Békés Pál esetében, tehát, hogy ott is van királylány, meg legkisebb fiú, de ugye mindez a városi környezetben, panelba kell költözni ők, de hogy ezek is ilyen népmesei figuráknak a újragondolása.
Csak már a mostani modern környezetbe rakja bele.
Igen, mert ezek még mindig sok gyerekkönyvben, meseregényben megjelennek, csak nem pont ugyanúgy, nem mindig ugyanúgy, mint a népmesékben.
Ez egyébként, ha azt nézzük, akkor az egész fölmenő korosztályra vonatkozik? És egyébként itt pontosan, hogy beszéltünk a klasszikusokról, Jókai emlékében is, nálam jóval fiatalabbakkal készítettem interjút, és ők mondták, hogy nekik például már az Aranyembert nem kellett elolvasni, csak a Kőszívű ember fiait. Ez mennyire fog változni? Fog ez annyira változni, hogy mondjuk eltűnjenek a kötelező irodalomból a világirodalom nagyjai, mondjuk Tolsztoj, háború és béke?
Nem hiszem, hogy itt teljes eltűnés bekövetkezne, mert nyilván a kultúránknak egy nagyon fontos része az irodalom, és hogyha ezt itt teljesen kicserélnénk, akkor ez egy hirtelen bekövetkezett ilyen szakadás lenne, ami nem lenne előrevezető, és abból következtetve, hogy nincs olyan nagy különbség a mostani kötelezők, illetve a 20 évvel ezelőtti kötelező olvasmányok között, én nem gondolnám azt, hogy itt majd ilyen teljes lecserélődés bekövetkezne.
Inkább az, hogy többet emelünk be a modern gyerekirodalomból, mint például a Harry Potter, az most már ott van a kötelező olvasmányok között.
Igen, igen. Mondjuk már olyat is hallottam, hogy vannak olyan mai gyerekek, akik már nem szeretik a Harry Potter set. Az is átlépte azt a határt, hogy ez az időbeliség kapcsán, hogy már az is ilyen réginek számít. Ebből is látszik tényleg, hogy ez a nagyon, nagyon hamar változik, nagyon hamar kell reagálni, és itt egy-két év az már rengetegnek számít.
Van szűrő, ami alapján szűrik a mai gyerekirodalmat? Rengetegen írnak, és nagyon nagy a választék. Tehát mi alapján szelektálják a mai gyerekirodalmat?
Itt szerintem az egyik legfontosabb tényező, hogy valami jó gyerekirodalom legyen, az az, hogy esztétikailag is legyen értéke. Ne az legyen, hogy csak úgy, mintha szomszédnak mesélném el a történetet. Tehát, hogy attól még nem lesz egy jó gyerekirodalom, hanem hogyha valahogy úgy mondja el az eseményeket, hogy azon ilyen egyszerűen fogalmazva el lehessen gondolkozni, tehát adjon táptalajt a szöveg annak, hogy abból kiindulhasson a beszélgetés, és az irodalomértési készséget is fejleszte a fiataloknál. Emellett meg nyilván az is volt, hogy szórakoztatónak kell lennie, különben nem olvassa végig gyerek a könyvet. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon nehéz dolga van a gyerekirodalomnak, mert egyrészt ott vannak azok a vélemények, hogy hát a gyerekirodalom az ilyen szórakoztató irodalom, az nem szép irodalom, az ilyen-olyan-olyan, holott ez nem így van. Mert a gyerekirodalomnak egyszerre kell szép irodalomnak lennie, illetve olyan szempontból alkalmazott irodalomnak, ahogy funkciója is kell, hogy legyen. Nyilván nem az összesnek, meg nem az összes korosztályban, de hogy szerintem ezt a kettő nagy oszlopot kell nézni egy gyerekkönyv esetében, és mikor kiválasztjuk, hogy legyen esztétikus, és ne mondjon téves dolgokat, ne legyenek benne tárgy tévedések. Mert ez például a gyerekkönyvnél még rosszabb lehet, mint egy felnőtt könyvnél, hisz a gyerek nem fog mindennek utána nézni. És igen, nagyon sok ma már a gyerekkönyv. És nyilván ebben az is ott van egy kicsit, hogy a szerzők úgy vannak vele, hogy hát, én is voltam gyerek, miért nem tudnék gyerekkönyvet írni.
Szerintem az egyik legnehezebb dolog gyermekkönyvet írni.
Igen.
És nekem ez a döbbenet, hogy ugyanakkor meg az írói közösség ontja a gyerekirodalmat. Tehát én ezért mondtam, hogy bizonyos mértékig ma divat lett írónak lenni, mert én csak a saját környezetemből tudnék mondani legalább 10 embert, aki mesekönyvet írt. Mert úgy gondolta, hogy mit tudom én, gyakorló anya, és akkor őt most megiklette egy csomó dolog, és akkor leírja. És egyébként olvassák a könyvet, meg jó, tehát én nem mondom, hogy nem jó, csak azért mondom, hogy a szűrő, tehát hogy mi alapján maradnak bent ezek a könyvek. Tehát mondjuk tetszik a kiadónak, és azt mondja, hogy én ebben látok fantáziát, és utána meghozza az eladásszám, hogy mondjuk viszik mint a cukrot, és ebből eldöntik, hogy oké, akkor ez a könyv ez jó és megy.
Szerintem igen, hát igazából a könyvpiacon a gyerekkönyv lesz mindig a legjobb helyzetben, mert azt mindig fogják venni, tehát ennek pont lehet figyelni az eladási adatát. Ugye egy felnőtt könyv esetében már sokkal kevesebb eladási számra is azt mondják, hogy jó, oké, mert nem igazán vesznek az emberek könyveket, mert drágák vagy, nincs kedvük.
Jó, hát mondjuk a gyerekirodalom sem olcsó, tehát ma egy mesekönyv alaphangon 2500-3000 forint körül kezdődik.
Igen, igen, meg a szülők lehet az, hogy azt gondolják, hogy jó, magamnak nem veszek könyvet, na de a gyerekem kinézte magának, hogy akkor jó, azt megveszem. Tehát ezt még mindig nagyobb eséllyel veszik meg.
A piciket könnyű szerintem megfogni a mesékkel, tehát ők eleve nyitottak rá. De mi van a kezdődő tini korosztállyal, 9-10 éves korosztálytól fölfele? Őket azért már nehéz megfogni, tehát nehezebb megfogni, mert nekik, ahogy mondta is, kell az, hogy lekösse az a könyv, meg az, hogy ő azt mondja, hogy na jó, köszönöm szépen, elolvastam 10 oldalt, én ezt nem olvasom tovább, mert nekem unalmas.
Volt egy olvasás kutatás, ahol ezt a határt a felső osztály kezdésére rakták, tehát, hogy ott válik nagyon szép az, hogy a gyerekeket megfogják, a mesék is már, hogy nem. És ugye ezért is itt kellene leginkább a kötelező olvasmányokon változtatni. De úgy gondolom, hogy már annyi zsánerkönyv van, tehát gyerekirodalmon belül vannak science fictionek, fantasy, krimik, hogy biztos lehet olyan művet találni, ami azt az adott fiatalt is megszólítja. Tehát az ifjúsági krimik, történelmi regények.
És ezek nem árt, hogyha jó pörgősek. Ön nemrégiben előadást tartott a gyerekirodalom kalandválasztós könyveiről. Na milyenek ezek a kalandválasztós könyvek?
Hát alapesetben ezek olyan könyvek, aminek a menetét, hogy zajjon a történet, az olvasó dönti el. Tehát van egy rövid, fél, egy, két oldalas fejezet, aminek a végén a narrátor megkérdezi az olvasót, hogy mi történjen, ha szeretnéd, hogy balra menjenek, akkor lapozz a 20. pontra, hogyha jobbra menjenek, akkor a 40-re, és ezért nem is lineáris az olvasása ezeknek a műveknek. És ennek van egy olyan alfaja, ahol még játékosabbak a könyvek, és még zajlik is a kiadások, ezek a kalandjátékkockázat könyvek, ahol vannak dobókockák, karakterlapok, és vannak azok a könyvek, ahol ezek nincsenek, csak ez a lapozási mechanika van meg. És így több befejezése is lehet egy történetnek, és összességében sokkal nagyobb befolyása van az olvasónak. Tehát sokkal interaktívabbak ezek a könyvek, mint a lineáris olvasatúak.
És nem rejtenek kockázatot, hogy itt az olvasónak kell dönteni? És most rajtam áll a döntés, hogy jól döntöttem, vagy nem? Megmásíthatja a döntését a gyerek?
Hát az biztos, hogy ebben van egy kis nyomás és kockázatérzés, de úgy gondolom, hogy ezeket a fiatalok szeretik, meg nyilván vissza lehet lapozni, tehát vannak ezekhez ilyen könyvjelzők is, ahol bejelölheti az olvasó, hogy jó, akkor ezen a ponton még minden úgy ment, ahogy akartam, és akkor innentől megnézem, hogy mi lesz, ha így döntök, mi lesz, ha úgy, és ezt akár úgy is lehet olvasni, hogy folyamatosan elolvassa az összes verziót, és mindig úgy dönt, ahogy épp tetszik neki. De ebben pont az újraolvasás lehetősége az, ami még izgalmasabbá teszi ezeket a könyveket, hogy egyszer megnézem így, egyszer megnézem úgy, és nyilván van kockázat, tehát úgy tapasztalhatják meg a fiatalok a kockázat vállalásnak a nehézségét, hogy biztonságosan bármikor visszalapozhatnak és dönthetnek máshogy.
Oké, de az életben nem mindig dönthetnek máshogy. Tehát ha hozunk egy döntést, akkor annak a következményeit is viselnünk kell. Ennek így nincsen benne a veszély? Mert az életben nem mindig változtathatjuk meg a dolgokat. Tehát itt ugye ezeknél a kalandválasztós könyveknél, ahogy mondta, visszalapozhatok, tehát én döntöttem egyféleképpen, de visszalapozhatok, és utána megmásíthatom a döntésemet. De az életben ez nem így működik.
Hát az tény.
Tehát egyik oldalról egyébként nagyon jó, mert különböző helyzetekben találhatja magát a gyerek, és különböző helyzetekben dönthet, csak hát az életben nem mindig van ennyi döntési lehetőség. Tehát az élet bizonyos mértékig sokkal feketé-fehérebb ennél. A valóság, inkább azt mondom.
Hát igen. Nyilván nagyon nehéz lenne olyan könyvet csinálni, ahol nem lapozhatsz vissza, de már olvastam, hogy vannak ilyen inkább e-könyvek, ahol mikor rákattint a linkre, abban a pillanatban megszünteti az összes más lehetőséget. Tehát, hogy ott nem lehet visszamenni, de ez nagyon specifikus és másfajta könyvélmény, mint egy ilyen típusú könyv. Hát igen, tehát itt vissza lehet lapozni, de már így is közelebb visz minket a döntéshozási problémákhoz, mint egy olyan könyv, ahol nem lehet döntéseket hozni. Nyilván itt az olvasónak a hozzáállása is fontos, tehát ő dönthet úgy, hogy jó, én most nem lapozok vissza, én végigviszem így, aztán második olvasásra majd amúgy, emígy, de lehet ezt úgy csinálni, hogy az izgalmi funkciót fokozzák azzal, hogy nem másítják meg a döntéseiket.
Igen, olvastam pont ennek kapcsán, a kalandválasztós könyvek kapcsán, hogy klasszikus irodalmi művek adaptáció is itt vannak, tehát a Pál utcai küldetés Mentsük meg Ernőt című könyv. És ezen én nagyon elgondolkoztam, és föl is tették önnek a kérdést, hogy nem-e csak Ernőt lehet-e benne megmenteni, és meg lehet benne menteni Ernőt. Vagy csak ott a lehetőség?
Hát ott van, tehát hogy több olyan befejezés van, aminek a végén ő túléli, igen.
De ez jó. Igazság szerint földnőtt fejjel értettem meg azt, hogy nem lehet mindig mindennek jó a vége. Tehát néha el kell búcsúzzunk a főszereplőtől, és el kell engedni, mert meghal. És hát ezt én nagyon nehezen értem meg gyerekként. De ugyanakkor most itt pont Nemecseken gondolkoztam el, hogy jó az, ha megmentjük Nemecseket, és nem hal meg. Mert ugye akkor bizonyos mértékig más értelmezést adunk a műnek, csak hogy az embernek néha és a gyereknek is el kell fogadnia azt, hogy van úgy, hogy a főszereplő nem elbukik, hanem egyszerűen ez a vége, meghal. Mert az élet is ilyen, tehát ez sajnos az életben is előfordul, hogy meghalnak emberek.
Nyilván itt arra is gondolni kell, hogy több olyan befejezés is van ebben a könyvben, ahol viszont meghal, meg a könyv végén megvan adva az útvonal, aminek a bejárásával az eredeti könyv cselekmény során megyünk keresztül. Viszont én úgy vagyok ezzel, hogy ezek a könyvek kibővítik az eredeti műnek a világát. Tehát nem cserélik ki az eredeti, tehát az ott lesz, azt tudjuk, hogy az a kánon verzió, úgymond, de hogy van ez a könyv, ahol eljátszhatunk a gondolattal, mert ezek úgy is megfordulnak, és hát többször megfordulhatnak az olvasó fejébe, hogy mi lett volna, ha emígy dönt, amúgy dönt, és akkor ezt itt meg lehet nézni. Tehát itt ez kibővíti tényleg az eredetit. De nem hiszem, hogy arra képes, hogy ezt az eredeti veszteség érzetet, amit a Páliszi fiú olvasásával átél az olvasó, ezt felülírja. Csak egy kicsit így ilyen játékosan elgondolja, hogy dönthetne másképp, nem ecsek.
De ez jó út lenne egyébként a klasszikusok átdolgozására? A gyerekeket szerintem ott tartaná a könyv mellett. Tehát van még olyan irodalmi klasszikus, amit érdemes lenne mondjuk így átdolgozni, ilyen kalandválasztós könyvnek megcsinálni?
Biztos, hát ugye már alapból ebből a sorozatból is van azt hiszem 5 kötet. Az Egri csillagok, Rómeó és Júlia, Ember tragédiája, Külszívem fiai. Na, ezek jó kísérletések. Most gondolkozom, hogy milyen könyv lehetne még, ami így ezen átkerül. Most valamiért így a vok nagyon hangosan jelzi a fejemben, hogy ezek szerintem érdekes elgondolások, mert tényleg egy teljesen más olvasási élményt nyújt. És mivel a kötelező olvasmányok úgy leszekre cserélve, ezek szerintem jó eszközök lennének ahhoz, vagy úgy, hogy először elolvassa a kötelező olvasmányt a fiatal, és utána ezt, vagy fordítva, tehát, hogy ennek a lapozgatós könyvnek a végigolvasásával már lesz eszköze hozzányúlni ezekhez a klasszikusokhoz. Tud arra gondolni akár olvasás közben, hogy tehát ez az a pont, ahol én úgy döntöttem, de nézzük, hogy megy a történet. Tehát, hogy folyamatosan így tud majd járni az agya.
És hogyha a fiatalokat nézzük, és a könyvkiadókat nézzük, akkor a könyvkiadók figyelik a TikTokot, a különböző közösségi platformokat. A TikTokon szerzik az infókat a fiatalok sok esetben, hogy például mit kell olvasni. Tehát én ledöbbentem, hogy a TikTokon terjesztik az igét, tehát ott ajánlanak egymásnak könyvet. A kiadók ezeket figyelik egyébként?
Erre nem tudok biztosat mondani, de én úgy gondolom, igen. Tehát számos kiadónak van már mindenféle social media oldala, szerintem TikTokjuk is, de hogy ezek hasznos visszacsatolási lehetőséget nyújthatnak a kiadóknak, hogy így rálátnak arra, hogy jó, akiket megcélzunk, ők most mit gondolnak erről a könyvről, amit mi most kiadtunk. Tehát, hogyha nem is figyelik, akkor szerintem figyelniük kellene.
De lett is ilyen egyébként? Tehát amikor TikTokon lettek népszerűek könyvek?
Igen. Magyar könyveket nem tudnék mondani, amit úgy felkaptak, hogy ilyen bestseller lett, de vannak olyan amerikai fentezik mondjuk, amit a BookTok, ugye már külön kifejezés van erre, felkapott. Meg hallottam, olvastam olyan cikkeket is, hogy több évtized ezelőtti könyvet valahogy felkapott a TikTok, és hirtelen újra a nyomdába kellett küldeni. Szóval nagyon érdekes, hogy így sokkal ugye az emberek úgy tudnak egymással kommunikálni, hogy nagyon messze vannak egymástól, és hogy ez a közös olvasási élménynek a vágy igazából erre, mert ugye ez is azt mutatja, hogy oké, itt a TikTok, és külön kifejezésünk lett a könyves részére, hát ez szerintem egy nagyon jó dolog, most a nem belemembe abba, hogy milyen típusú könyvek ezek, mert nyilván lehet, hogy nem mindegyik jó, de maga az, hogy erre volt szándék, egy ilyen közös szándék, ez szerintem nagyon jó.
És miért pont külföldi könyvek?
Most erre se tudnék teljes bizonyossággal válaszolni, de én azt gondolom, hogy nyilván ott van az, hogy az angol ez egy olyan nyelv, amit már majdnem mindenki beszél, illetve ott nincs annyira elszeparálva az, hogy magas irodalom és nem magas irodalom. Ezért sokkal nagyobb tere van az olyan zsáner irodalomnak, ahol például a fantasy könyveknek most.
Igen, pont ezt akartam, hogy a fantasy könyvek azok, amik a legjobban mennek a fiatalok között?
Szerintem elég erősen jelen vannak, igen, ez a force wing, tehát, hogy olyan vastag az a könyv, hogy el se fér a táskába, de valahogy megoldják. Meg hát ez az eszképizmus is benne lehet, hogy jó, akkor ott a sárkány, ott van az a világ, ott van ez a, azon a szerelmi háromszög, és hogy ez mind olyan elem, ami megfogja őket.
Na jó, de akkor visszanyúltunk a régmúlt időköz, mert a régmúltba is ezek fogtak meg bennünket. Tehát a sárkány, akivel meg kellett küzdeni a jónak.
Igen, szóval tényleg ezek azok az elemek, csak nyilván itt is kicsit más, hogy tehát, hogy ott már a főhős akkor azon gondolkozik, hogy nem tudom, hogy mentse meg a világot, meg hogy a barátaival ő lesz akkor a sárkánylovas, vagy ezek a fantasy regényekben is nagyon sokszor ott vannak ezek az intézményrendszerek, mert hogy ő a kiválasztott, de ez a kiválasztottság meg ugye nagyon hasonló ahhoz, hogy a legkisebb királyfi indulóknak, mert hát neki kell. A kiválasztottság viszont egy tágabb, tehát ott már bárki lett kiválasztott. Szóval ebből is arra elkezdtetek, hogy még mindig fontos az olvasás, és azért a gyerekeknek is fontos.